Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Álljon le minden olyan cselekvés, amely az erőszak hullámot táplálja, és ami azzal a veszéllyel jár, hogy a Közel-Keletet még nagyobb háborús konfliktus felé sodorja. Hangsúlyozta Ferenc pápa a Szentpéter téren vasárnap délben mondott beszédében. Ferenc pápa kijelentette: imával, aggodalommal és fájdalommal követi az utóbbi órákban érkező híreket az izraeli helyzet súlyosbodásáról, az Irán részéről indított beavatkozást követően. Mint mondta, a szívekhez szóló felhívást tesz az erőszak leállításáért. Senkinek sem szabad mások létezését fenyegetnie. Az összes nemzet inkább a béke oldalán sorakozzon fel, és segítsenek az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy két államban éljenek egymás mellett biztonságban. Ez a mély és törvényes vágyuk és joguk. Két szomszédos állam, hangsúlyozta Ferenc pápa. Minél előbbi tűzszünetet szorgalmazott a gázai övezetben, valamint határozottságot a tárgyalások megkezdéséhez. Magyarország békéjének, biztonságának és békepártiságának megőrzése folyamatos küzdelem, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió műsorában, amelyben a nagyobbik kormánypárt várható választási manifestumáról, az ukrajnai és a közel-keleti háború veszélyeiről, illetve az európai parlamenti választásokról is beszélt. Mencer Tamás a szombat esti Izrael elleni iráni drón és rakétatámadást súlyos helyzetnek minősítette. Azt mondta, az egész világon látszik egy háborús készülődés. Ukrajnában az európai vezetők katonák küldéséről beszélnek, a NATO, a világ legerősebb katonai szövetsége pedig óriási lépésekkel halad a konfliktus felé, fogalmazott. Most azon dolgoznak, hogy tudja a NATO koordinálni az ukrán katonák kiképzését, a fegyverszállítást, és emögé 100 milliárd dollárt akarnak tenni. Vajon mi lesz a következő lépés? Tette fel a kérdést a kormánypárti politikus. Jelezte, a Közel-Keleten eddig Izrael a terror ellen vív háborút. A magyar álláspont a kezdettől az volt, el kell kerülni, hogy egy másik ország belekerüljön a konfliktusba, mert egy államközi háború nagy veszélyekkel jár. Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón és rakétatámadást. Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is, mondta a közösségi oldalán élőben közvetített videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, a jelenlegi információk szerint az Izraelben élő, kettős állampolgársággal is rendelkezők és az ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak. A tárcavezető felidézte, Irán drónokkal és rakétákkal egy súlyos támadást intézett Izraellel szemben. Ez egy olyan támadás, amely minden eddiginél nagyobb eszkalációs kockázattal jár a Közel-Keleten és adott esetben a globális biztonságot is veszélyeztetheti, hozzátette. Nem véletlen, hogy a közel-keleti konfliktus elmúlt hónapjai során a nemzetközi közösség Magyarországgal a soraiban folyamatosan az eszkaláció elkerülésére és a felelősségteljes viselkedés fontosságára hívta fel a figyelmet. Sajnos az éjszaka folyamán egy olyan rakéta és dróntámadásra került sor Izraellel szemben, amely minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázatot hozott a közel-keleti konfliktus során, mondta Szijjártó Péter. Önmérsékletre szólítja fel Moszkva a közel-keleti konfliktusban részes feleket, és aggodalmát fejezi ki a térségben bekövetkezett újabb veszélyes eszkaláció miatt, közölte az orosz külügyminisztérium az Izrael elleni iráni rakéta és dróntámadással kapcsolatban. kifejezzük rendkívüli aggodalmunkat a térségben bekövetkezett újabb veszélyes eszkaláció miatt. Többször figyelmeztettünk arra, hogy a Közel-Keleten elsősorban a palesztin-izraeli konfliktus övezetben kialakult számos válság megoldatlansága, amelyeket gyakran felelőtlen provokatív akciók szítanak, a feszültség fokozódásához vezet. Minden érintett felet önmérsékletre szólítunk fel. Végül az időjárásról. Nagyrészt fátyol felhős lesz az ég, viszont az északi részeken egyre inkább megvastagszik a felhőzet. Legfeljebb az északkeleti határ mentén fordulhat elő hajnalban, reggel, gyenge esőzápor. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de hajnaltól a Dunántúl déli felén már élénkülni kezd a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 31 fok között valószínű. Az északi határ mentén lesz a hűvösebb, míg a délalföldön a legmelegebb. Híreket hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A mai műsorban elsőként a Verkli történetét ismerhetik meg, majd Bozók Ferenc olvassa fel saját írását, és végül a Bükki Csillagda állandó kiállítására is ellátogatunk. Számítok figyelmükre, és néhány gondolat a most következő riport elé. Megvan már legalább egy éve annak, hogy meglátogattam a Martonvásári Óvoda Múzeumot, ahol éppen akkor egy időszaki kiállítás mutatta be a valaha népszerű zenélő szerkezetek, a Verklik kintornák világát, történetét. Aki még nem ismeri ezeket a szavakat, az még véletlenül se lapozza fel most az értelmező kéziszótárt, mert Mednyánszky Miklós mindent elmond, amit a témáról tudni érdemes.
Magyarországon 8 Verklis van jelenleg, és én az egyik őjük vagyok. Azt szoktam mindig mondani, hogy Magyarország második legjobb verklise vagyok, az első Ring Pista barátom, a Kacki Ásba Jusszos verklis. Tulajdonképpen itt nem a verkli gyűjtése van a hangsúly, hanem a verklizésem.
Én azért gondoltam, bocsánat, hogy gyűjtőm, mert egy kiállítását láttam.
Igen, természetesen, ha az ember elkezd ezzel foglalkozni, akkor gyűjti. Nem csak a verklikkel, általában a zenegépeket is. Tehát a zenélő eszközöket, zenélőgépeket. De a verklizés az egy zenei műfaj. Ne felejtjük el, hogy a verklizés az több mint 400 éves. De az első gépi zenegépet, tehát az első olyan gépet, ami zenért, az bizony még a római korban csinálták.
Mi volt ez a vízi orgona?
Igen, egy vízionorgonál, Héronnak az orgonája volt, ami vízzel működött, de orgona volt, víz hajtotta meg, úgy, mint egy kis vízesést. A középkorban is nagyon sok verkli volt, de tulajdonképpen a 17. században kezdődött el az a klasszikus verkli műfaj, amelyet ma is ismerünk. Amikor a nyakukba kaszották a verklisek a zeneeszközt, a zeneszerszámot, a sípládát, vagy éppen a zongora verklit tolták, és járták a városokat, járták az udvarokat. Ez a 17. századtól létezik, és Magyarországon is innentől kezdve létezik ez a verklizés.
És a bölcsője, bocsánat, hol ringott?
A bölcsője az Olaszországban és Franciaországban. Ott csinálták az első orgonákat, ilyen maguktól játszó orgonákat. Az is volt a neve egyébként, hogy barbár orgona, barbarie organeu, mert azok az emberek használták, akik szerettek volna zenélni, de nem tudtak zenélni. Én is ugyanilyen vagyok, én nagyon szeretnék zenélni, de nagyon botfülű vagyok. Tehát én, ha leülök egy zongora mellé, vagy egy hegedűt megfogok, nem tudok lejátszani a dallamot, de viszont zenélni szerettem volna, ezért, hogy úgy mondjam, ezért találtam rá, ezért kerestem rá a gépi zenélésre, és több mint 20 éve foglalkozom gépi zenéléssel.
És Magyarországra hogy került be a Verkli?
Magyarországra Németország felől, Ausztria és Németország felől került be, az úgynevezett zongora verkli, az a klasszikus verkli, amit ismerünk itt Magyarországon, a Pál utcai fiúk című filmből, a Kétszer kettő néha öt című filmből, vagy éppen a Hannibal tanár úr című filmből, ez a zongora verkli.
Bocsánat, ami ott áll, az egy zongora verkli?
Igen.
Mitől zongora a verkli?
Majd megmutatom a zongorát. Ez úgy működik, mint a zongora. Ugyanúgy kalapácsai vannak, ugyanúgy húrjai vannak, de egy nagy henger vezérli. És a kalapácsok ütik meg a húrokat, mintha egy zongora lenne, csak éppen a hengerben lévő szögek ütik meg a húrokat. Van a másik fajta ilyen zenegép, az a sípláda, ahol az orgonához hasonló sípok szólalnak meg, ugyanígy hengerek vagy éppen szallagok vezérlik, csak ott éppen van egy pumpa is, ami levegőt pumpál, és megszólalnak a sípok ugyanúgy, mint az orgona.
Amikor én viszonylag fiatal voltam, a sőt gyerek, még a nagymamámék játszották le az olyan régi slágereket, mint a Nem Burlitzer, a Berkeley, ez azt hiszem Billy Csitiva dal lemezén jelent meg, és ugye abban van egy pontos kitétel, vagy egy tulajdonsága a Berkleynek, hogy Nem Burlitzer, a Berkeley, ezt szívvel kell tekerni.
Így van. Így van, a Wurlitzer az gép volt, tehát az ugye elektromos, vagy pedig felhúzó szerkezettel működött, a Berkleyt pedig valóban tekerni kellett. De ha már Billy Csitiva vadar szóba került, akkor hogy említsem meg, hogy van egy film. A Hetem, mint a gonoszok című film, az a címe, hét gyerekről szól, akit Billy Csitiva vadar a szárnyai alá vesz, járják az országot egy Berkleyvel. Ez a film azért nagyon fontos a számomra, mert ebben a filmben szerepel nagynéném Mednyánszky Ági, még egészen fiatalon, 16 évesen ő játszott a női főszerepet benne. És ott is egy Berkley az, amit tekernek.
Akkor megvan, hogy honnan jött a stich.
Igen, tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy családi örökség. Ági nagynéném, aki sajnos most már 9 éve, hogy meghalt, amikor eljártam verklizni a Lánchídon, verkliztem a pesti rakparton, fönt a Budai Várban a mesterség ünnepén, Ági nagynéném mindig odajött, mindig ő is tekerte egy kicsit a verklit, hogy hát ő is verklizett régen.
Hát igen, de ha én nem tud zenélni, akkor gyanítom, mivel botfüle van, gyanítom, hogy énekelni sem, és a Berkleyhez azért társult az ének szó, nem?
Így van, társult hozzá. Az előbb említett barátom Ring Pista, a kackiásba biztos csodálatosan verklizik, mert ő énekel is. Hát én nem mernék énekelni, mert akkor elszaladnának a hallgatók onnan valószínűleg.
Említette, egy kicsit visszaugram az időben, mert azért érdekes lehet, hogy ha megmarad egy-egy henger, egy Berkley, egy ilyen zenegép a 17. századból, tehát az 1600-as évekből, mondjuk az angol polgári forradalommal egy időben épülhetett, vagy készülhetett, akkor egy korabeli dallamot a mai napig ugyanúgy játszik le.
Így van, valóban. Az a baj, és ha már ezt említette, hogy itt ma sajnos Magyarországon nagyon kevés ilyen Berkley maradt meg. A második világháború után megsemmisültek, eltűntek, felapították őket. Én 4 vagy 5 zongora Berkleyről tudok, ami van az országban. Olaszországban, Franciaországban, Németországban rengeteg 18-19. Századi Berkley sípláda működik. Még a mai napig én láttam, találkoztam ilyennel, láttam ilyet, hiszen minden évben ősszel, szeptemberben Keszthelyen van egy nagy Berkley találkozó, ahol Európa összes országába jönnek a Berkleyek, és van olyan német kollégának hívjuk egymást, aki bizony ilyen régi 19. századi, 18. század végi sípládával jelenik még, és jön csodálatos berendezések, csodálatos szerkezetek.
És ha egy kicsit túlozni szeretnék, akkor azt mondhatnám, hogy ez valójában egy hangrögzítési mód.
Így van, valóban, ez ott az első hangrögzítési mód, hiszen ez korábban volt, mint a gramofon, mint amit Edison feltalált. Igen, tulajdonképpen így van.
Sokszor párosítják, vagy kötik össze a verklizést a koldulással.
Igen, tulajdonképpen ez egy koldulási műfaj volt. A 19. század végén, a 20. század első felében például csak azok kaphattak verklis engedélyt, akik hadisérültek voltak. És arra szolgált ez, hogy pénzt kerestenek. Járták a várost, bementek a lakóházak, bérházak udvarába, oda ledobáltak a lakók nekik pénzt, és pénzt szedtek össze. De hát ebből senki nem gazdagodott meg, hiszen ez egy ugyanolyan koldulás volt, mint az utcai zenész, amikor kiáll az utcai zenész az aluljáróba vagy az utcára, és ott hegedővel vagy éppen más hangszerre játszik, csak ez egy gépi hangszer. Sokkal könnyebb vele játszani, hiszen tekerni kell, viszont rettenetesen nehéz és nagy egy ilyen szerkezet, ezt hozni, vinni kell.
Valós alapjai vannak annak, hogy a Berkleyhez társul egy-egy majom képe.
A Berkleyek a régi korokban is, meg most is mindig vittek magukkal egy majmot. Ma már csak plüss majmot, de régen élő majmot. Az élő majomnak nagyon-nagyon fontos dolga volt. Ugyanis a majom be volt idomítva, és amikor bementek egy bérház udvarába, a majom a falon kívül, vagy a függő folyosón fölmászott, és ha valahol talált pénzt, vagy valami értéket, azt ellopta. És a majmok erre voltak beidomítva, ezért jártak majmokkal a verklisek. Ez így volt Magyarországon is, Budapesten is. Nagyon-nagyon sok rendőrségi eset van, meg lehet találni ezeket, hogy a verklisnek a majma fölmászott a második emeletre, első emeletre, bement a konyhaablakon, és ami értéket talált, például dohányt, vagy cigarettát, vagy éppen pénzt, az szépen ellopta és vitte a lelkésnek.
Van néhány művészi alkotás az ön honlapján kintornásokról. Nézegettem a festményeket, mindegyiken sovány a kintornás, tehát ez egy, hogy mondjam, sovány kenyér lehetett.
Egyrészt, másrészt komoly fizikai munka volt az. Hát én tudom nagyon jól, 2002-ben voltam először fönt a Budai Váram a mesterségek ünnepén, akkor egy 4 napos ünnep volt, 4 napon keresztül verkliztem. Hát másnap, mikor bementem a irodába dolgozni a munkahelyemre, nem tudtam megfogni a golyóstollat, mert a kezem az annyira fájt. 4 napon keresztül tekerni, és aki ebből élt, az tényleg nagyon nagy fizikai megterhelés volt. És azt ne felejtsük el, hogy ők vándorzenészek voltak, tehát járták a városokat. Mentek a falvak között is, mentek, jöttek meg a városokban is, Budapesten. Hát Budapesten volt olyan időszak, amikor 210 verklis zenélt. Volt olyan időszak, 210 verklis.
Pedig akkor Budapest még sokkal kisebb volt, mint ma?
Így van, hiszen akkor például Újpest, Csepel, meg ezek a részek még nem tartoztak Budapesthez, ugye tudjuk nagyon jól. Volt olyan időszak, hogy 43 vagy 44 sípláda javító és készítő volt a fővárosban. Ez egy nagyon komoly foglalkozás, nagyon komoly szakma volt, de hát nagyon leterhelő volt. Ebből nem lehetett meggazdagodni, hát meg hízni se lehetett mellette.
És vannak akkor méretbeli különbségek, ugye, hogy itt nézzük a verkliket, van egy akkora, mint egy pianino.
Mint egy pianino, igen.
Tényleg akkora. Igen. Ennek még kereke sincs, ezt hogy vitték?
Ezt szekére tették, ennek sajátságos kétkerekű szekere volt, és azzal fogták, és azzal vitték.
Amint régen a szemetes a talicskája.
Igen, régi rajzokon, régi fényképeken ezt lehet látni, hogy azzal vitték. Hát ez 130 kiló. Önmagában. Egy nagyon kedves élményt el tudok mondani ezzel kapcsolatban. 2018 őszén volt a Csengetett Milord család találkozó, az az angol sorozat, ami nagyon sokáig ment, vagy talán még most is megy a tévébe, és abban van egy verklis. És oda meghívtak, és elmentem ezzel a nagy verklivel, de bizony egy hangszerszállító céget kellett kihívni, akik 70 ezer, vagy nem is tudom hány ezer forintért vállalták el, hogy oda viszik, mert ezt meg kellett emelni, fölrakni a teherautóra, ott levenni, visszahozni mindent. Én ezt meg sem bírom egyedül mozdítani, tehát ez akkora nagy, de hát vannak azért itt kisebbek is, mert ezek is például itt mellettem azok. Akkor van olyan méretű, ami ott fönt látható a szekintetén, ami gyerekverkli. A lányom, amikor keszthelyen verklizni szoktunk, azt a nyakába akasztja, és azzal sétál föl alá keszthelyen a sétáló utcába, és azzal verklizik.
Gondolom, amikor bekerültek ezek ide, akkor még a roncs állapotban voltak. Hogy fog neki, hogy ebből újra valami zenélőgép legyen?
Hát nekem ez a hobbim, tulajdonképpen már nagyon-nagyon régi, a ilyen zenélő szerkezeteket újítok föl, meg javítok, meg segítek, ha megkérnek, ha valaki megkér, hogy csinálom, de saját, főleg saját magam céljára javítom föl őket. Az egészen kicsi, öngyújtó méretű zeneszerkezettől az ekkora pianino méretűig mindenféle van.
Igen, és akkor hogy fog hozzá?
Szét kell szedni, meg kell nézni, és azért a szakirodalomnak utána nézek. Az interneten most már sok mindent meg lehet találni, meg nagyon sok mindent én találtam meg, meg kapcsolatban vagyok németországi, holland, ausztriai kollégákkal, akik mindig segítenek, meg én is segítem őket, hogyha kell egy-egy alkatrész, vagy legyártani valamit, vagy ilyesmi, mert hát ez így megy. Ez hobbi szinten. Tehát őnekik is ez a hobbiuk, meg nekem is, és elég sok mindenkivel kapcsolatban vagyok ezen a téren.
Még egy, ami nehézség az, hogy mindegyik verkli más, tehát más cég gyártotta, más a szerkezete, más a mérete, tehát másféle henger kell bele, zenehenger. Lehet, hogy ez most nem a legjobb kifejezés, de tehát az, amit tekerve, lejátszódik a dal.
Igen, mindegyik gyárnak megvan a saját mérete, a saját szögezése, hogy milyen dallamokat játszol le, és ezeket megszerezni, meg ezekhez hozzájutni ma már nagyon nehéz. Emlékszem nagyon jól, hogy a Zenetörténeti Múzeum, ami ugye fent a Táncsics Mercebe volt, ott is van egy verkli, annak a hengerét én újítottam föl, és bizony nagyon nehéz volt kiszedni, és a szögeket úgy megtalálni azoknak a helyét, hogy jó helyre tudjam rakni, hogy valóban újra szóljon, és valóban szól.
Hogy lehet még verklit szerezni, beszerezni, találni?
Magyarországon már sehogy. Magyarországon már nem lehet, hogyha valaki akar egy sípládát venni, megkeresnek engem is sokszor, hogy segítsek, akkor mindig Németországba vagy Ausztriába irányítom őket, mert ott még lehet. Sőt, vannak gyártók, tehát van még olyan cég, aki gyártja Franciaországban, Svájcban, Hollandiában, Németországban mai napig, de nem ezt a zongora verklit, hanem a sípládát.
Tehát mi is a különbség a kettő között?
A sípláda az ugye sípokkal működik, tehát úgy szól, mint egy orgona. A zongoraverkli pedig az mint egy pianino, valóban úgy szól.
mondta, hogy fordulnak önhöz sípládáért, sípláda ügyben. Ki? Kinek kell sípláda?
Mindig van egy-két olyan őrült idézőjelvet, aki szeretne ilyet. Tudom, hogy tavaly is ketten is szerettek volna, és be is szereztek sípládát, hogy tudjanak játszani. Itt októberben volt Marton-vásáron a Tök Fesztivál tartunk, és annak a záró eseménye az volt, hogy a magyarországi verkisek találkoztunk, fölálltunk ott mind a 80, sőt végül is 90, mert az egyik kollégánknak a fia is beállt verkizni, tehát ők két géppel jöttek, és akkor mindig van olyan, akit ez érdekel. Hát sokszor megkeresnek engem e-mailben és telefonon is, hogy tudnék-e segíteni, mert érdekli őket meg minden. Hát ez egy érdekes dolog. Tehát ez egy kultúrtörténeti dolog. Így van.
Amikor tanultunk riporternek lenni, akkor azt mondták, hogy ma már annyira nem tudnak az emberek sok mindent, magyarul annyira keveset tudnak sokan, hogyha kiejtünk egy szót, azt magyarázzuk is meg.
Igen.
Hát főleg a verkénél, meg ez ilyen szakkifejezések esetében van az, hogy tényleg sokan nem tudják, mi az, hogy verkli, kintorna. Ez ugye szinoníma.
Igen, tulajdonképpen a verk és a kintorna ugyanaz. A verkli az a német, osztrák verkel szóból, tehát mű. Az ugye valamilyen szerkezetet jelent, abból ered, de a jó szokás szerint magyarul ugye li végzve, mint a hokerli, nokerli, verkli. A kintorna, az pedig egy olasz szó, quintornából ered, az az öt hangú tekerőlant volt a quintorna. A tekerőlant ugye ugyanúgy működik, hogy tekerjük, mint a verklit, és ebből a quintornából kintorna erről lett elnevezve, mert az első kintornák, az első ilyen tekerős hangszerek erre a tekerőlantra hasonlították. Tehát a kintorna az a quintornának a szinonimája.
És nem valami olyan torna gyakorlat, amit a nagy fájdalom elvégezni.
Igen, sokat viccelődnek ezzel. Igen.
Akkor bocsánat, ha én is közéig tartozom. Tegyük akkor tisztába a hangokat, hogy melyik a verkli és melyik a sípláda hangja. Az ön honlapján, az interneten találunk ugye hangmintát.
Sípládát is, zongoraverklit is, igen. Van ez a honlapom, ahol minden ilyen érdekességet bemutatok. Verklizene, nézzük.
Ez a sípláda.
Sípláda, magyarul én jobban szeretem, a sípládának hívjuk. Ez most Székesfehérváromon kiállítva, a Neumann kiállításon, ez szintén az enyém. Ugyanis ez lyukszalaggal működik, elnézést. Lyukszalaggal működik, és a Neumann kiállítás ugye a lyukszalag tulajdonképpen a számítógép elődje, ezek a kintornák voltak, mert ugyanúgy lyukszalaggal működnek, mint a régi számítógépek. Hát emlékszünk még arról, hogy a számítógépek hogyan működtek, ugye?
Sőt, hát én betűszedő vagyok, a monoszedés is lyukszalaggal működött, meg a gépzongora.
Igen.
Tehát akkor ez volt a sípláda verkli, és akkor van a zongora verkli. Most meg magamnak próbálom elkülöníteni őket. Ez látjuk, hogy kalapácsok.
Ez pedig a zongora verkli. Így van, így működik a zongora verkli.
Látjuk, hogy megy a henger, és tulajdonképpen mint egy vakírás olvassa le a gép a zenei adatokat, a kottát, és működteti a kalapácsokat.
Igen?
Látjuk azt, hogy azért ezek bonyolult gépek voltak.
Így van.
Mondjuk, ha egy koldus, vagy egy hadirokkant arratta a fejét, úgy hozta az élet, hogy verklivel kolduljon, azért ezt be kellett szerezni.
Így van, és méghozzá úgy szerezték be őket, hogy bérbe vették őket. Voltak olyan emberkék, akik bérbe adtak verkliket, és azt lehetett bérelni, és kifizették a bérleti díjat.
Ismert ön találkozott még egy igazi verklissel?
Igen. Én a Budai Várban dolgoztam 1992-től kezdve, és akkor egy néni oda még följárt verklizni. A férjének a verkliével, a férje akkor már meghalt, de ő még folytatta egy kicsit az ipart, és a dísztéren a postával szemben állt mindig a járdán a néni, és ott verklizett. Nem beszélgettünk, hát ott a turisták azok úgy körbevették, nem lehetett hozzáférni, tehát nem lehetett vele beszélgetni, még ismerő, ott zenélt.
pénz.
Igen, igen. Mindig le volt téve ott egy kalap elé, vagy egy perse, és akkor abba dobáltak be pénzt az emberek.
Mi a következő állomás? Azt mondta, hogy több verklit Magyarországon, vagy Magyarországról beszerezni már nem lehet.
Külföldről lehet beszerezni. Ilyen zongora verklit, mondom, négyet vagy ötöt tudok, hogy létezik az országban. Sípládat talán lehet, hogy van egy-kettő elrejtve vagy eldugva, tehát amit úgy nem tud az ember. Tehát ha valaki akar, akkor Németországból, Hollandiából be lehet szerezni. Tulajdonképpen ez a verkli is Hollandiából származik, amivel 2002-ben én verkliztem.
De akkor holland zenét játszik?
Nem, német zenét játszik. Az előbb, amit hallottunk, az ismerős volt az a zene a Sípládán, a Brudeleitrink. A németeknek ez a kedvenc sörözős zenéje, és tudom, hogy amikor fent a Budai Várba verkliztem a mesterség ünnepén, jöttek a németek, és ott a sörös korsóval ott táncoltak a verkli előtt, mert annyira tetszett nekik, úgyhogy ez nemzetközi zene. Tehát van, amikor Schubertet, van, amikor Strauss, például azt nagyon szeretik föltenni a Sípládáknak a zenér, mert az egy jól játszható zene.
Igen, a slágerek terjedtek így régen,
így van,
nem?
Így van. Tulajdonképpen a köznép, tehát azok, akik nem tudták megfizetni azt, hogy elmenjenek az operába, vagy egy koncertre, filharmóniára, ide-oda-amoda, azok innen ismerték meg ezeket a zenéket a kintornások által. Aki kíváncsi a műfajra és ezekre a szerkezetekre, annak nagyon tudom ajánlani augusztus végén, szeptember elején Keszthelyen a Nemzetközi Verkli Fesztivált, ahol több mint 50 verk is jelen van, magyarok, németek, osztrákok, franciák, csehek, cseh kollégák is jönnek, és ott meg lehet ismerni ezeket a szerkezeteket működés közben, és magukat a gépeket is, meg hát természetesen a verkliseket is.
Az elhangzott riportban a verklik világát mutatta be önöknek Mednyánszky Miklós verklis.
Sípláda szól az udvaron, vidámabb lesz a ház. Vígabban főz a nagymama, rongyod vígabban ráz. Ha szállnak édes dallamok, mindenki elmereng. Bár rosszalkodnak is fiad, ezúttal nem vered. Nem hurlicer a verkli, ezt szívvel kell tekerni. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, szívvel kell tekerni. A hurlicer modernet, de engem mégse verne, ezt ingyen nem tudja senki már, csak is a kintornás.
Március 2-án mutatták be Sík Sándor István király című drámáját a Nemzeti Színházban, Berettyán Nándor rendezésében. Most Bozog Ferenc piarista olvassa fel erről írott esszéjét. Írása a második részét hallják.
Ezer éve vívott két eltérő hazaszeretett felfogás, két archetípusának összecsapása koncentrálódik, a két részben szimbolikus hősben. Az egyik oldalon Vazul, a tiszta, szilaj, zabolátlan pogány ős erő. Hősies hazaszeretete az ő személyében nem vonható kétségbe. Ebura fakó szenvedélyének, fejedelmi magyarságot féltő szívének és eszének, a nyugati feudális királyságokhoz kapcsolódás csak a vazalusság veszélyét, baljós rémét vetíti előre. Az első felvonásban Vazul azt veti István szemére, hogy a keresztény megölte benne a magyart. A második felvonásban Vazul úgy fogalmaz, hogy a magyarság elernyed a templomok hűvösén. Napfény, levegő, korlátlan puszta kell a népnek. Harc, zsákmány és száguldás. István hiába bizonygatja, hogy a kettő nem kettő, hanem egy. Küldetésesen tudja, hogy legelőször saját magában kell példaként egyé válnia kereszténynek és magyarnak. Vazul mindent, ami nyugati, cselszövésnek, árulásnak, veszélynek érez. István pedig előképe lesz a nyugatra is figyelő távlatos magyaroknak. István jobban szereti Vazult és magyarjait, mint azok magukat érteni és szeretni tudják, mert önmagukba forduló szeretetük felmorzsolja őket a hadak útján. Ő a jövőbe is tekintő, sőt, jövőbe is látó, jövőért kompromisszumokat is elfogadni kész, diplomatikusabb, távlatosabb magyar. Olyan, aki értünk haragszik, nem ellenünk. István Európából is képes rátekinteni saját magyarságára, mint később sokan, például a reneszánsz kultúrát kortársi frissességgel Magyarországon meghonosító Hunyadi Mátyás, vagy Sík Sándor másik nagy drámájának tragikus hőse Zrínyi, vagy a magyarságnak európai tükröt állító Széchenyi, vagy a magyar nyelvet a nemzetközi tudományosság áramkörébe bekapcsolni igyekvő Kazinczy Ferenc, vagy a fölföldobott kő és a magyar ugaron versek költője Ady Endre. De gondolhatunk Anzsu Nagy Lajos király és az öreg toldi vitájára is, Arany János toldi estéjében. A nagy perspektívista magyarok példatára a kedves hallgatók által tetszés szerint bővíthető. Már az 1933-ban színpadra állított darab főszereplői is megértették ezt az üzenetet. Mikor Kürti József István királyként és Kis Ferenc Vazulként a színpadon szemben álltak, és ezt a szimbolikus történelmi harcot vívták egymással, az egyik pillanatban az egyikkel, a másikban a másikkal érez az ember, csak a végső nagy jelenet, a koronafelajánlás nagy történelmi apoteózisa emeli ki az embert az erők, hitek, szenvedélyek harcából, a történelem ítélkező magaslatára. István szilárd alapot épített a keresztény magyar királyságnak. De Imre halála után kiépítkezzen az imádsággal és okos szorgalommal készített, sziklára épült alapokra. Szent István tudja, hogy mihelyt lehunja szemét, nyílt harcra kerül sor. A király azt szeretné, ha Vazul lenne az utódja, bár őt is ellenségként emlegetik. Vazul valóban összeesküvés sző a király megölésére, és amikor ezt Péter herceg megtudja, megsüketíti és megvakítatja a lázadó királyjelöltet. A darab olvasójában vagy nézőjében talán zavart okozhat, hogy vajon a szerző kit is akart igazi drámai főhőssé emelni. Vazult vagy Istvánt? Sík Sándor igen bátor, modern és katolikus elkötelezettségét ismerve nagyvonalú volt, hisz István, Vazul vagy feleségeik, Gizella és Gyöngy verbális csatáiban meg sem próbálja az olvasó vagy a néző rokonszenvét valamelyik szereplő személye felé terelni, manipulálni. Vagy ha igen, azt alig vesszük észre. Ebben a szerző nagyon diszkrét, nem tolakodó. Sőt, mintha az első számú drámai hős inkább Vazul lenne. Vazul egy tömbből faragott figura. Még felesége Gyöngy is komplexebb, árnyaltabban rajzolt karakter. Vazul elveit, gondolatait egyszerűen fejti ki, cselekvései kiszámíthatóak. Csak a puszta erőben hisz. Krisztus hitét gyengeségnek, az új hit alázatosságát megkunyászkodásnak tartja. Az új hittől, a töményes papoktól és a vaskobakos lovagoktól nem csupán a nyugati vazallusság már említett réme miatt idegenkedik. A kereszténységet a tűrők vallásának nevezi. Úgy véli, hogy Krisztus vallásában elsorvad a magyar, mert a magyar lóra és harcra született. István döntése nagyon nehéz. Vazulban az Árpád vér jogán szeretne trónutódot látni, ám megijed. Nem csak a kérlelhetetlen, uralkodói szándékait véka alá sem rejtő pogánytól, hanem a borissza, asztalt csapkodó, erkölcstelen korhelytől is. István következetesen, programszerűen erényes és szent. Az élet szentség számára életprogram. Vazul viszont meggyőződéses pogány és következetesen erkölcstelen korhely. Részletesebben kifejti érveit és magánpszichológiáját például a borozás és tivornyázás látszólagos örömének, eufóriájának, gyakran bánatból is eredő lelki okai mellett. A pogányság pirosposgás, boros bűnei inkább kedvére valók, mint a kereszténység sápat, józan erényei. Vazul emlékezteti Istvánt, hogy István szülei, Kéza és Sarolt sem vetették meg a bort, és Sarolt verekedős, italozós, kötekedős, kemény pogány asszony hírében állt. Géza fejedelem két istennek is szolgáló diplomáciai okosságát is példaként említi. Istvánt ezek az érvek elcsüggesztik. Tudja, hogy csak a mának élő mámor, és csupán a hősi virtuskodás és katonai portyázások nem fogják életben tartani a nemzetet. István lelkében ambivalens érzések és gondolatok kavarognak, mert fél a Vazul által kínálkozó jövőtől, mégis szereti Vazult. István szívéhez inkább a pogány, de magyar Vazul áll közelebb, mint az idegen, hajlékony, de a magyar művet veszélyeztető Péter herceg. István király problémája az, hogyan lehetne a csökönyösen magyar Vazult hű keresztényé tenni, vagy ha sehogy sem megy, legalább a hithű Péterre hatni, hogy ne legyen üldözője, gyilkosa a pogány magyaroknak. Vazult kis Ferenc játszotta olyan makasnak, olyan acélkeménynek, olyan magyarnak, olyan irgalmatlanul magyarnak, amilyen csak ő tud lenni. A közönség megdermedve csodálta ezt az alakot, aki kis Ferenc művészetének erejével szinte több szimpátiában részesült, mint amennyit az író talán a javára rót, írja a Budapesti Hírlap 1933. december 6-án. Aztán persze Vazul és István mellett szólni kell a velenceiről is. A 2024-es színpadi megoldás megfelelően viszi színre Orzeoló Pétert, mint a hatalomért minden eszközt és cselszövést, ha kell árulást, külföldi segítséget is bevetni kész trónvárományost. Ezzel szemben a közönség szimpátiáját egyértelműen inkább a nyílt, vad, bárdolatlanul szókimondó, egyenesebb Vazul oldalára állítja. Vazul herceg nem tud színlelni, fogalma sebös az első felvonásban. Álmatlan éjszakák szaggatják az keresztény király lelkét, mert szíve és hajlama a vad és pogány életet élő Vazulhoz láncolják, akitől azonban nem csak magyarságát, de elsősorban a kereszténységet félti. Sík Sándor nem palástolja, hogy István unokaöccsét, Orzeoló Péter herceget személyében kevésbé tartja alkalmasnak. Kereszténységében megnyugtató lehetne, de az állami függetlenségre nem jelent igazi megnyugtató garanciát az ő személye. A király Vazultó hajtja utódjául, de tele van aggodalommal, mi lesz, ha Vazul alatt a pogányság felülkerekedik. Péter kereszténysége erős és biztos, de alattomos természetében nem bízik a király, attól is fél, hogy Péter hűbérül ajánlja az országot a császárnak, és ezzel örökre feláldozza függetlenségét. István talán a dráma tényleges cselekvésre képtelen, bánkbáni tragikus hőseként is értelmezhető. Gondolatai szinte katatonná merevítik. Cselekvéseinek kísérleteit lepányvázzák. Vele szemben erősen kontrasztos Vazul asztalt csapkodó, durva vitalitása és Orzeoló Péter lágyabb, diplomatikusabb ruganyossága, azonnal ugrásra kész, a konjunktúrára figyelő tetrekészsége. A Szent Király ennek a drámának nem cselekvőhőse, de bölcs és igazságos tükör, amelyben a magyarság örök és egy problémája megmutatkozik. Őrizze a tradíciót, vagy alkalmazkodjon ahhoz a világhoz, mely őt körülveszi. Szent István korában az a probléma, a kereszténység és az ázsiaiság között robbantja ki a harcot. István király akarata és közreműködése nélkül fejlődnek az események. Péter herceg István hozzájárulása nélkül készíti elő a palota forradalmát. Szörényi és Bródi rockoperája szintén tele van élénk tánc koreográfiával, mozgással, aktivitással, változatossággal, műfajánál adódóan fülbemászó dallamokkal is. Sík Sándor drámája nyilván statikusabb. Szinte tézis, eszme vagy párbeszéd dráma. Az igazi aktus a dialógusokban jelenik meg. A dialógusok teremtik meg a drámai feszültséget, és sodorják a színpadi eseménysort. Szinte a dikció válik akcióvá. Joe Langsor Austinnak, a híres analitikus nyelvfilozófusnak beszédaktus elmélete juthat eszünkbe, miszerint a beszéd nem csupán verbalitás, hanem cselekvés is, melyet az információ átvitel segítségével teremtünk meg. Sík drámájának igazi erőssége tehát a verbalitás. Kevésbé kínál konkrét színpadi akciókra lehetőséget, a koncepcióra nem épül erős cselekmény. Az István és Vazul közötti feszültség is eszmei, retorikai, tézisszerű megoldásokat kínál, eszmei, világnézeti és politikai polémia formájában. A dráma nem fejlődik ki, és befejezése költői ötlet ugyan, de nem fejezi be a témát, mert nem oldja meg sem a király, sem a korona kérdését. A költő nagy lendülettel, nemes eszközökkel küzd a témával, de nem tudja leküzdeni. Írja Vajta István a Magyar Kultúra 1934 második félévének első számában. István alakja méltóságosan, de statikusan áll. Lelki tépelődése, őrlődése nem az akcióban expresszionálódik, hanem kültőileg és retorikailag. Vazul az akcióhős, a dinamikus figura. Mint már említettük, úgy érezzük, mintha ő lenne a drámának, talán Sík Sándor által is szándékolt igazi hőse. Eszmék harcolnak egymással, illetve eszmékhez hozzámagasodott emberek. A pogány Vazul és a keresztény István. Mindaz, ami körülöttük történik, abba óvatos ravaszkodása, Péter résen állása, sürgése, forgása, az udvari emberek egymás próbálgató szócsatája, gyöngyasszony, sakkhúzásai, stb. Igazán csak a legszűkösebb környezetrajz, hiszen végül is a legnagyobb dolgok is sokszor kicsi körülmények között történnek meg. A hangsúly István és Vazul alakján van, és ők mint szimbólumok túlnőttek minden realisztikus ábrázoláson. Sík Sándornak tehát nehéz feladata volt a két szereplő ábrázolásával, de úgy vélem sikeresen megoldotta. Talán nem is az ábrázolás okozott nagy kihívást, hanem a megelevenítés. Amikor a Szegedi Színház felkérte, hogy a fogadalmi templom szentelési ünnepére drámát írjon Imre Hercegről, ő inkább a már 1925 óta foglalkoztató témát Szent István figurájának drámai megjelenítését ajánlotta a rendezőnek. Úgy vélte, Imre legendás és Istvánnál légiesebb alakjáról inkább csak misztériumot vagy oratóriumot lehetne írni. Istvánról viszont igazi drámát. Amikor azonban 1931 és 33 között a Szegedi István király drámát jelentősen kibővítette, megfogalmazott egy olyan dialógust is, melyben István a halott Imre szellemével beszélget. A kéziratnak ez a kihagyott része a budapesti piarista levéltárban őrzött hagyatékban maradt fenn. De Sík Sándor maga is érezte, hogy Imre szerepeltetése megtörné a kegyességi legenda vagy a már említett hagiografikus misztérium világába kapcsolná át a drámai cselekményt, ezért saját kezüleg húzta ki az Imre István dialógust, mint nem történelmi drámába való betétet. Istvánt viszont sikerült leemelnie a korábbi századokban felépített Szent Király jámbor, heroikus, magasztos, patinás szobor talapzatáról és érző, tépelődő, húsvér szereplőt formált belőle, akivel a modern közönség is együtt tud érezni, gondolkodni. Vazulnak pedig egyéb iránt meglehetősen a múlt ködébe vesző történelmi személyét, a szereplő saját belső eszmevilágát és értékrendjét bemutatva, szinte személyiségén belül láttatva hozta az olvasó vagy néző számára befogadhatóvá, átérezhetővé, átélhetővé. Úgy vélem, Sík Sándor megbirkózott a vállalt, ám nem könnyű feladatával. A ma emberének is jelenthet adekvát szellemi találkozást vagy felismerés élményt a két nagy szereplőnek, Istvánnak és Vazulnak személye és gondolkodásmódja, motivációik. Ráadásul a mellékszereplők némelyike is elgondolkodtathatja, megszólíthatja az olvasót és nézőt. Gizella, Gyöngy és Orzeoló Péter minden bizonnyal. A ma emberét is képes bevonni akár a könyv, akár a legújabb 2024 márciusi előadás. És egyúttal talán Sík Sándor más színműveiről, Alexius, Zrínyi, A boldog ember inge, Az égigérő torony, vagy verseiről is lefújhatnánk a feledésnek immár évtizedek óta rárakódott porát.
Mozog Ferenc piarista szerzetes olvasta fel István és Vazul konfliktusa a Sík Sándor István király drámájában című eszéjének második befejező részét.
Égsföld magasztal, téged tisztel kis országunk, első szent úrának hal. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, itt kincsék mindenét. Megkerestünk, áldott légyen a szent ég, országunkba bévezettünk, szívünk bőrő mélyben ég. Drága kincsünk feltaláltunk, Magyarország vigadoz, itt van kit óhajtva vártunk, ezer áldásokat hoz.
Műsorunk végén irány a Bükki csillagda, ahol megtudhatjuk azt is, hogy vajon választanak-e csillagot a csillagászok úgy, mint a lassan ballagó négyökrös szekér utasai. Beszélgető társam a Bükki csillagda munkatársa, Varga Verebélyi Erika, csillagászati tárlatvezető.
A kiállításnál a tárlatvezetést az első képpel szoktam kezdeni. Ott a galaxisnak a felülnézeti képe látható. Ez egy kicsit elhelyez bennünket a galaxison belül, hogy hol is található a naprendszer. Majd pedig, amikor elkezdünk itt végig sétálni, a fal mellett a kiállítás belső részére, akkor elhaladunk a nagy bolygók mellett, és megérkezünk a naphoz, a központi csillagunkhoz. Nagyon sok mindent megtudhatunk a napról, és aztán, amikor megkerüljük ezt a központi teret, és a kiállítás másik oldalán visszatérünk, akkor ott pedig a nap földi hatásairól olvashatunk nagyon sokat, vagy tudhatunk meg. A fényszennyezésről, arról, hogy a növényekre, állatokra és az emberekre milyen hatást gyakorol a fény és a fénynek a hiánya, illetve a kiállító térnek a közepén van egy külön kis kiállító terem, ez pedig a meteorit kiállítás, tehát hogyha itt bemegyünk, akkor nagyon sok meteoritot fogunk látni, hogy meteor eseménnyel kapcsolatos információt láthatunk, sőt van egy olyan meteorit, amit meg is lehet fogni.
És meg én lemaradtam, vagy leragadtam a tejútrendszer felülnézetből című képnél, hogy lehet a tejútrendszert felülről lefotózni.
Ez egy művészi elképzelés valóban, tehát nem egy igazi fotó. Ugye azt csinálják a kutatók, hogy megfigyelünk nagyon sok galaxist a környezetünkben, és megpróbáljuk kitalálni, hogy a mi saját galaxisunk, aminek ugye benne vagyunk a síkjában, tehát soha nem tudjuk így felülnézetből látni a galaxisunkat, de megpróbáljuk kitalálni, hogy melyikhez hasonlíthat a leginkább. Úgyhogy ez a mai elfogadott kép, hogy egy ilyen négykarú spirál galaxisban vagyunk, aminek a belső része az kevésbé spirálos, ezért ilyen küllő spirál galaxisnak hívjuk.
Így felvettünk apró csillagokat utánoznának a sötét plafonon a kis kis fények, ezek értelmes csillagképeket adnak ki, vagy csak világítanak?
Nem, szerintem ez véletlenszerűen vannak elhelyezve, de az volt a koncepció, hogy egy kicsit visszaadja a csillagos égboltnak a látványát.
Amitől azért sokszor vagy sokan meg vannak fosztva, nem is gondolnánk, hogy amikor, lehet, hogy csak legenda vagy anekdota, egy amerikai nagyvárosban áramszünet lett, többen betelefonáltak a rendőrségre, hogy mik azok az égen, mert még soha nem láttak csillagokat.
Jaj, hát igen, sajnos ez felé, a világ felé haladunk. Úgyhogy Magyarországon is már nagyon kevés az a terület, ahonnan tényleg szinte fényszennyezés nélkül bámulhatunk több ezer csillagot. Ugye, hogyha teljesen sötét az égbolt, és nagyon ideálisak a körülmények, akkor akár ilyen 3000 csillagot is kellene látnunk, illetve a tejút sávját. Ez most már Magyarországról nagyon kevés helyről megtehető. A Bükki Nemzeti Park területe az egyik ilyen hely, a másik a Zselic, meg a Hortobágy, amik csillagos égbolt park minősítést kaptak.
Milyen volt az eddigi év észlelés szempontjából, hiszen a csillagok látszanának, ha nem takarják a felhők?
Sajnos a téli időszak az mindig sokkal felhősebb, mint a nyári időszak. Most kifejezetten a december és a január az nagyon felhős volt. Februárban már előfordult olyan hét, amikor zavartalanul tudtunk megfigyelni, de a nyári időszakban, meg a késő tavaszi nyári időszakban a derült éjszakáknak a száma az valószínűleg növekszik.
Itt vannak a bolygók, ahogy mutattad, a naprendszerünk bolygói. Amikor a Plutót kiszedték közülük, akkor egy kicsit úgy sajnáltam, mert én úgy nőttem föl gyerekkoromban, és volt jó pár csillagászati könyvem, hogy a Plutó az a mi égitársunk volt.
Igen, igen, még én is azt tanultam, hogy a Plutó az az utolsó nagy bolygó, de valóban egy kicsit mindig kilógott a bolygók sorából, bár gömbölyű, mint az összes többi bolygó, de a pályája sokkal ferdébb, nem ugyanabban a síkban kering, illetve keresztezi is a többi nagy bolygónak a pályáját, valamint törmelékes, tehát nincsen kitisztítva, úgyhogy emiatt, és amiatt, mert a csillagászok a 2000-es évek idején több hasonló, Plutóhoz hasonló égitestet fedeztek fel. 2006-ban volt egy szavazás erről, hogy a Plutóhoz hasonló égitesteknek egy külön kategóriát definiáltak, és így lett a Plutóból törpebolygó.
Vannak gázbolygók és kőzetbolygók. A gáz a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz. Sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon van-e valami szilárd maga gáz közepén?
Nincs, mert például a Jupiter esetében is egy hidrogén óceán van, tehát folyékony halmazállapotú anyag van a gáz belsejében.
És amikor kering a pályáján is, mondtad, hogy kitisztítja, tehát sokszor bejárja és összeszedi az útjába kerülő szemetet, akkor azokkal mi lesz? Mert egy kőzetbolygóba becsapódik, benne marad egy gáz esetében.
Oda is becsapódik. Többször láttuk már a Jupiter esetében is, hogy a kis bolygók is be tudnak csapódni a belsejében. Ezok megsemmisülnek, elégnek hasonlóan, mint a föld légkörébe behulló kisebb kődarabok.
És a gázbolygók kőzetholdjai, azok hogyan vannak?
A gázbolygóknak nagyon sok holdjuk van. Ezeknek a legtöbbje az befogott kis bolygó, szabálytalan alakú, úgyhogy a legtöbb hold az ilyen befogásos eredetű. Elképzelhető, hogy egy-egy nagyobb hold az hasonlóan alakult ki, mint a bolygók.
Gondolom, sok mindent kérdeznek a látogatók, amit nem tudnak meg itt a kiállításban, élőben tőled. Az egyik ilyen lehet, amit gondolom már talán unsz is, hogy van-e élet, értelmes lények rajtunk kívül.
Hát erről sok mindenkinek más a véleménye. Én azt gondolom, hogy a nagyszámok törvénye alapján biztosan van olyan bolygó a világegyetemben, ahol még kialakulhatott élet, hiszen bár nagyon speciális körülmények kellenek az élet kialakulásához, de rengeteg csillag van csak a tejútrendszerben is, és akkor több milliárd galaxis van, amiben több milliárd csillag kering, és a több milliárd csillag körül pedig rengeteg bolygót el tudunk képzelni, tehát biztosan kialakulhatott máshol is élet. De hát egyáltalán nem biztos, hogy ezek a távoli világok, ahol élet kialakulhatott, ezekkel akár csak kommunikáció szintén is fel tudjuk venni a kapcsolatot, az meg szinte biztosan elképzelhetetlen, hogy meglátogassanak ők bennünket, vagy mi őket.
Kérdezhetlek a kedvenceidről? Melyik a kedvenc bolygód?
Hát a Föld. Az a legbarátságosabb bolygó mind közül, úgyhogy az a kedvencem. Nagyon izgalommal követem azokat az űrkutatási eseményeket, amik a Holddal kapcsolatosak, illetve a Marssal. Ez a kettő égitest van ugye az űrkutatásnak a fókuszában, és ezeket nagyon izgalmasnak tartom. De ami például a csillagász pályára vonzott, az a Neptunusznak a felfedezésének a története volt, mert Neptunusz az a bolygó, amit matematikai módszerekkel fedeztek fel, pusztán papíron kiszámolva, abból, hogy az Uránusz az nem mindig ott volt az égen, ahol kiszámolták, és annyira biztosak voltak a matekban és a fizikában a tudósok, hogy nem azt feltételezték, hogy valamit elszámoltak, hanem inkább kitalálták, hogy az Uránuszhoz hasonló égitest az megoldaná a problémát, és beillesztették a matematikai számításokba ezt a hipotetikus égitestet, majd amikor oda néztek távcsővel, akkor valóban megtalálták a bolygót.
Melyik a kedvenc csillagod? Ugye van ilyen vers a négyökrös szekér Petőfitől, most aktuális a bicentenárium kapcsán, hogy választanak csillagot a szerelmesek, de gondolom a csillagászok is?
Nem, a csillagászok nem szoktak csillagot választani, illetve hát választanak egy csillag típust, mert hogy a csillagok azok nagyon különfélék lehetnek, vannak kis tömegű csillagok, nagy tömegű csillagok, változó csillagok, kettős csillagok, hármas csillagok, öreg csillagok, fiatal csillagok, úgyhogy mindenki kiválasztja a kedvenc típusát, és akkor annak a vizsgálatával tölti az életét.
Sokan meg fogják szeretni, lehet, hogy csak átmenetileg a csillagászatot, a csillagos eget, hogy lehet ebből egy örök szerelem?
Hát ezt mindenkinek magában kell megtalálnia, ezt az érdeklődést, de a csillagászaton belül annyi minden van, ami tudomány, technika, távolságok, kor, mindenféle dolgok, amik egyszerűen túl érdekesek ahhoz, hogy elmenjünk mellette. A csillagászati kutató munka az meg egy kicsit olyan, mint egy nyomozó munka, amikor megpróbáljuk az adatok alapján kideríteni, hogy mi is történhet valójában. Valójában sosem fogunk tudni oda menni, nem fogjuk tudni megnézni, de addig-addig gyűjtjük az adatokat, amíg kitaláljuk, hogy valójában mi van ott.
Kimeríthetetlenül mondhatjuk azt a csillagos égbolt, marad bőven kutatni való az utánatok jövőknek, de mi az, amit meg szeretnél élni, mi az a felfedezés, amire úgy vársz?
Nagyon foglalkoztat az, hogy mi is a sötét anyag és a sötét energia. Ez egy olyan dolog, ami az utóbbi években került elő, és most már egyre inkább foglalkoztat, hogy mi is az valójában. Nagyon várom azt, amikor először találunk életre való nyomot mondjuk a Mars felszínén, vagy akár valamelyik nagy bolygó holdján, esetleg távoli csillagok körül keringő exobolygók légkörében, esetleg arra való bizonyítékot, hogy ott élet van. Ezt így nagyon izgalmasnak találnám.
Talán soha nem volt szempont az, hogy egy űrhajós csillagász is legyen?
Nem volt nagyon szempont. Ugye régebben inkább a fő szempont az volt, hogy nagyon jó pilóta legyen, és nagyon jól tudjon parancsokat teljesíteni, illetve jól bírja a repülést. Most is szerintem ez a fő szempont, hogy testileg kibírja azt a fajta terhelést, amit egy ilyen repülés és a súlytalanság és az edzési körülmények között ki kell bírnia, tehát elsősorban jó edzettséget kell produkálni, és másodszorban értenie kell a technikát, ami körülveszi, és az csak marginális, hogy éppen milyen kutatási területhez ért.
De ha lehetne, akkor jelentkeznél?
Gondolkoztam rajta, amikor láttam a hirdetést, erősen gondolkoztam. Igazából, ahogy számba vettem, minden feltétel adott volt, de én fizikálisan nem lennék rá képes. Tehát a stresszt és ezeket a stresszes helyzeteket, azokat nehezen viselem, illetve sokszor elszédülök még a játszótereken is.
Az elhangzott riportban a Bükki csillagdában jártunk. Varga Verebélyi Erika csillagászati tárlatvezetőt hallották. A csillagda e hónapban is érdekes előadásokkal várja a látogatókat. Ezekről a Bükki Nemzeti Park honlapján, illetve a csillagda közösségi oldalán tájékozódhatnak. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket. Összeállításunk ugyanis véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,